Folytatjuk Nehémiás könyvét. Ugye ebben a hónapban, nyilván is mások, végig Nehémiás könyvét olvassuk, és tulajdonképpen elolvastuk az egész, aki követi a gyülekezet programját, az tudja, hogy elolvassuk Nehémiásnak a szinte az egész, minden részét, Nehémiás könyvének minden részét. És én most tényleg felolvasnám az egész 8. fejezetet, ami nem hosszú. Így hangzik Isten igéje. Amikor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt lévő téren, és azt mondták az írás tudó Ezrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek, a 7. hónap első napján tehát odavitte Ezrás a papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a halottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt lévő téren, viradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Ezrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobbfelől Matitja, Semma, Anája, Uria, Hilkija és Maaszeja, balfelől pedig Pedája, Misáél, Malikija, Hasum, Hasbadana, Zekária és Masulám állt. Ezrás az egész nép szeme láttára nyitotta fel a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És amikor Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, Amen, Amen. Aztán meghajoltak, és arcára földre borultak az Úr előtt. Jesua, Bená, Serebia, Jamin, Aku, Sabetai, Hidia, Maaszéja, Kelita, Azánia, Jozabád, Hanán, Pelája és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Ezrás pap meg a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavát. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent nap ez, ne bánkodjatok. És elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örökünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Másnap aztán összegyűltek az egész nép családfői, papok és léviták az írástudó Ezrásnál, hogy jól megértsék a törvény szavait. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr Mózes által adott, hogy a 7. hónapban lévő ünnepen lombsátorokban kell lakniuk Izrael fiainak. Kihirdették és közhírré tették minden városban és Jeruzsálemben is, menjenek ki a hegyekbe és hozzatok olajfa és vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú faágakat, és készítsetek lombsátorokat, ahogy megvan írva. Kiment ezért az egész nép, ágakat hoztak és lombsátorokat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején, vagy az udvaron, és az Isten háza udvarán, a vízi kapu terén, és az Efraim kapu terén. Lombsátorokat készített tehát a fogságból hazatért egész gyülekezet, és lombsátorokban lakott. Bizony nem tettek íz Izrael fiai, Józsuénak, Nun fiának az ideje óta, egészen addig. Igen nagy volt az örömük. Napnak után olvasták az Isten törvénykönyvét az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Tényleg nem gondoltam arra, amikor ezt a programot összeállítottuk, hogy így augusztus 20-ához, hogy passzolódik ez az ige szakasz, és amikor készültem, sem gondoltam rá. Csak most, amikor felolvastam, akkor jöttem rá, hogy hát kérem szépen, így újul meg egy nép, és úgy ünnepel egy nép. Mi is történik itt tulajdonképpen? Az egész Nehémiás könyve látszólag arról szól, hogy van egy jó módú, jó pozíciójú, jó helyzetben lévő ember, akinek Isten a szívét felindítja arra, érzékenyé teszi arra, hogy már ugye ő is zsidó, de elvileg már semmi köze azokhoz, akik ott élnek tőle megfelelő messzességbe, Izraelbe, és laknak Jeruzsálemben, de kerítetlen városban. Mi el sem tudunk képzelni a mai városi viszonyok között, hogy a kerítetlen város az abszolút kiszolgáltatottságot jelenti. És ennek az embernek a szívét Isten felindítja, hogy elmenjen Jeruzsálembe, és sok erőt és hihetetlen anyagi költségeket sem megspórolva összefogja ezt a népet, amelyikben mindenki él úgy, ahogy tud, tulajdonképpen egy akaraton lévő nemzetet kovácsoljon belőlük, és megépítsék Jeruzsálem külfalait hihetetlenül rövid idő alatt. De úgy, hogy a nemesek és a közemberek, a szolgák és a szabadok mind egymás mellett egy akarattal nagyon záros határidőn belül megépítették, mindeközben úgy, hogy gúnyolódók vették őket körül, ellenséges erők vették őket körül, megpróbálták őket megakadályozni a munkában. Kellett ehhez egy Nehémiás, akinek elég elszántsága és erkölcsi ereje és megbízhatósága volt. Kellett az is, hogy ez a nép végre akarjon maga körül egy védelmi rendszert kialakítani. És azt mondhatnánk, hogy ennyi. Itt most mindenki elvégezte a dolgát, Jeruzsálem falai állnak, kapui a helyén vannak, ez egyrészt a biztonságos kereskedelmet is garantálja, meg fog épülni egy a jó falak körülvet városnak a kereskedelme, hiszen ott az áruk már biztonságban vannak, hiszen ott előbb-utóbb szállásokat fognak építeni a kereskedőknek, hiszen ott előbb-utóbb piacok lesznek pont a biztonság miatt. Nagyon jó, megvan a gazdasági fellendülés, nem ezt akarjuk. És milyen jó, hogy ennek a népnek vannak olyan vezetői, akik azt mondják, hogy ez nem elég. A matematika tanárnőmnek középiskolában, aki osztályfőnököm is volt, volt egy ilyen szavajárás, amit egy életre elhittem, sajnos sok mindent nem más egyébként, amit matematikából tanítani akart nekem, de tudtuk, hogyha azt mondja, hogy fia, ez szükséges, de nem elégséges, akkor azért, hogy a ketteshez, és az egyes. Biztos, hogy egy nép megújulásához szükséges a gazdasági fellendülés, a biztonságos körülmények, de nem elégséges. Valami több kell ennél. Mi történik itt? Eddig ez a nép érdekközösség volt. És ezek az érdekközösségek nagyon fontos dolgok. Közös érdekük volt, hogy megépüljön a várfal, hogy biztonságban éljenek, hogy gazdasági fellendülés legyen, hiszen fogadók épültek, szálláshelyek épültek, biztos, hogy az ipar is betelepült Jeruzsálemben újra. Ez egy érdekközösség volt, és nem baj, sőt, nagyon sokszor a haladás és a fejlődés motorja, amikor emberek között érdekközösség alakul ki. De előbb-utóbb erkölcsi romlás következik ott be, ahol az érdekközösségek nem alakulnak át, vagy nem indulnak ki úgy, mint értékközösségek. És ennek a nép történetében ez az a pont, ahol egy érdekközösség értékközösségé is válik. Valószínű, hogy Esdrás és Nehémiás ennek a változásnak a motorja. Azt mondja, hogy nagyon jó, áll a várfal. A király is, mindenfajta, az éppen fölöttünk lévő hatalom is, mindenfajta engedményeket, meg biztosítékokat ad, de nem fogunk megmaradni. Hogyha nem alakulunk át egy érték közösségé, akik megtalálják azt az alapot, amit együtt vallanak, és előveszik az ősi, Izraelnek az ősi törvényét, a Tórát. Egyébként most is, ha jól tudom, Izraelnek az alkotmánya a Tóra. Mózes 5 könyve, itt a teológusok között vita van, hogy Mózes 4 könyve, és Mózes 5 a Deuteronom, az pont Esdrás korában keletkezik, és egy összeállítás. Ne menjünk bele, előveszik a Tórát. Előveszik Izrael államának az mostani és mindenkori alapokmányát. amiről meg vannak győződve, hogy ezt Isten adta Mózesnek. És nem azt csinálják, és most tényleg nagyon szeretném felhang nélkül mondani, amit mondok, mert csak most érzékelem a felhangokat abban, amit mondok. Hogy nem azt csinálják, hogy Ezrás és Nehémiás összedugják a fejüket. És azt mondják, hogy majd mi most kitaláljuk, hogy mi jó ennek a népnek, meg hogy kéne élni. Hanem fölolvassák az egész népnek, amit le van írva, hogy gyakorlatilag mindenkinek, aki megérthette. Tehát a nagyon fiatalok és a annyira idősek, akik már nek a szellemi képességei elfogytak, ezt a két generációt kivéve mindenki ott volt a törvénykönyv felolvasásánál. Tehát senki nem mondhatta, hogy én ezt nem hallottam, nem tudtam, nem értettem. És nem csak felolvasták, hanem időt és erőt nem kímélve magyarázták. Hát nem tudom, hogy a testvérek megpróbálták-e Mózes öt könyvét, vagy most egyik könyvét egy végtében elolvasni. Nekünk a teológián, pont az elnök úr ajánlotta, és ezt kötelezővé is tette, hogy na kérem, tessék ezt egyszer úgy mondjuk legalább az egyik könyvet egy végtében. Tessenek kipróbálni egyébként, úgy is, hogy hangosan olvassa az ember magának, és úgy is, hogy egy hozamba. Teljesen más ez, mint amikor szakaszonként vagy fejezetenként olvasok. Egyszer csak úgy az ember nagyobb egészeket lát át. Sokkal inkább megfogja az egésznek a szellemisége, a lelkisége. És itt először ez volt a cél. Amit így egyben fölolvasunk, ugye a szavaknak is, a betűknek is lelke van, csak nem mindig érzékeljük őket. Amikor egyben fölolvasták, akkor az egész népnek érzékelnie kellett azt a lelkiséget, ami a Szentírásból árad. És aztán gondjuk volt arra, hogy részletesen elmagyarázták. Macerás munka ez? Nagyon. Oda menni mindenkit, vagy csoportonként oda menni és elmondani, hogy miről is van itt szó. Mik azok az melyek azok az értékek, amelyek mentén élni fogunk. Ráadásul nem is volt egyszerű, hiszen a pusztában adott mózesi törvények már nem feltétlenül voltak egy az egyben átírhatók az akkori Izrael törvényére. Tehát itt egy újfajta értelmezés is létre kellett hozni. És ez megint egy kényes munka. Amikor egy generációnak az a dolga, hogy újra értelmezze a lelki alapjait. Mert ilyenkor mindig nagy kísértés az, hogy elhagyja azt, ami nehezebb, és feloljon dolgokat, de a másik kísértés is, hogy olyan terheket rakjon magára, meg másokra, amiket már nem szabad vinni. És Ezrásék és Nehémiásék kora elvégezték ezt az értelmezési munkát. Mert a szívük vágya volt, hogy az a nép, amelyik addig érdekközösség volt, eleinte még az se, mindenki a maga túléléséért küzdött, egy érték közösség legyen. És azt kérdezem meg, hogy ugye mi érték közösség vagyunk. Hogy ugye, és majd látni fogjuk, hogy ott is helye volt a különbözőségeknek, de ugye a köztünk lévő generációs, talán iskolai végzettségbeli, meg sokfajta különbségbeli, különbség ellenére, ugye mi érték közösség vagyunk. És ennek az értékünknek az alapja a Szentírás. És ennek az írott igéje. És abban a megfeszített és feltámadott Krisztusban való hit. Plusz, és majd látni fogjuk, hogy az értékközösségünknek az is az alapja, ami itt megjelenik, hogy nem csukjuk be a szemünket azok előtt, akiknek nincs annyi, mint amennyi nekünk van. Mert miután ez az értékközösség megteremtődött, nyilván nem értette mindenki ugyanazon a szinten, ugyanúgy, hogy miről is van itt szó, de a lényegét megértették, hogy mi ehhez akarjuk szabni magunkat. Az, ami a mózesi törvényben le van írva, mi ahhoz akarjuk szabni magunkat. Hogy már kicsit másképp kell értelmezni azt, hogy nem főzd a gödöljét az ő anyjának fejében, ez is benne van a mózesi törvényben, meg egy csomó minden, ez egy másik kérdés. De vannak öröknek, hogy már nem szent sátorunk van, hanem éppen újraépített templomunk, ahol más szertartások vannak, ez is egy másik kérdés. De ezeknek az értékeknek az alapján állunk. És a mi egymáshoz való viszonyunknak ez az alapja. És ebből következik a második pont, hogy amikor ez a nép ezt felismerte, akkor elkezd sírni. Nincs megújulás. Bűnbánat nélkül. Nincs megújulás. És ez a bűnbánat nagyon kegyes szóvá lett. Lehet, hogy téved, de én azt gondolom, hogy van a bűnbánatnak egy úgymond szekuláris alfaja is. Hát akkor egyszerűen emberek rájönnek arra, hogy rossz fele mentünk, rossz döntéseket hoztunk, sajnáljuk, megbánjuk. Ez is valamilyen szinten bűnbánat. De ez a nép azért ad bűnbánatot, mert felismeri, hogy mennyire eltér Isten törvényétől. Hiszen pont Ezrás korának az egyik nagy felismerése az, hogy rájön arra, hogy amit persze a proféták régen mondtak is, hogy hát ami velünk történt, az mind annak a következménye, hogy mi nem tartottuk be Mózes törvényét. És ez a nép bűnbánatra jut. Sír. A keleti ember más temperamentumú, mint mi, lehet, hogy mi nehezebben ontanánk könnyeket, de mindenképpen az történik, hogy emberek kimondják azt, hogy rossz volt az irány. Rossz volt az egymáshoz való viszonyulás, és legfőképpen rossz volt az örökké való Istenhez való viszonyulás. És nagyon bölcs az, hogy Ezrás és Nehémiás viszonyul, mert azt mondja, hogy bűnbánat nagyon jó, de a bűnbánat csak akkor bűnbánat, ha van tedben megnyilvánuló következménye. Márpedig most a tedben megnyilvánuló következménye az, hogy ne merüljetek bele felettébb a bűnbánatba. Helye van, megvan. Forduljatok azok felé, akiknek kevesebbje van, mint nektek. Miért is került Izrael ítéletre és a babiloni fogságra? Nem tartották magukat az Úr törvényéhez, nem ünnepelték meg az ünnepeket, plusz a próféták generációkon keresztül a szociális elnyomás miatt emelték fel a szót. És mit mond Ezrás és Nehémiás, hogy bűnbánatotok van? Nagyon helyes. Akkor nézzetek már körül, és nézzétek meg, hogy ki az, akinek nálatok kevesebbje van. Ki rongyos, ki éhes? Kinek nem jutott ma meleg étel? Egy nép erkölcsi megújulásának az útja az, és akkor nem is folytatom, hogy hogy bánik azokkal, akiknek kevesebbje van, mint az elitnek, mint a többségnek, mint a vezető rétegnek. És itt van valami nagyon bölcs arány, ahogy Ezrás és Nehémiás azt mondja, hogy bűnbánat helyes. De a bűnbánat nem a könnyek mennyiségében, hanem a tettek minőségében mutatkozik meg. És aztán jön a harmadik, nagyon érdekes gondolat szerintem ebben a történetben. Mégiscsak összeül, van egy könyv, Habermas, ez egy német filozófus, ő írta az írástudók felelősségét. Ami arról szól, hogy az értelmiségnek, a többet tanulhatnak, a világra jobban rálátóknak mindig sokkal nagyobb a felelőssége. És tényleg sokkal nagyobb a felelőssége. Akinek ideje volt, ereje volt, lehetősége volt több mindent végig gondolni. És olyan érdekes, hogy itt összeül ez az írástudó elit. És azt mondja, nézzük csak mélyebbre. Jó, a nép bűnbánatra jutott, ez az ő felelősségük. Megteremtettük az erkölcsi alapokat, nagyon jó. És akkor egy szinten mélyebbre mennek. És megtalálnak még valamit, hogy hát itt az ünnepeket sem úgy tartottuk meg, mint ahogy eddig. És megtalálják, hogy a lomsátor ünnepe van. Tehát, ha mi igazán meg akarunk újulni, akkor nem csak a Tóra rendjét kell helyreállítani, nem csak a bűnbánatnak van helye, hanem az ünnepnek is helye van. És éppen a lomsátor ünnepe következik, és kihirdetik, hogy tartsák meg a nomsátornak az ünnepét. Mi a jelentősége az ünnepeknek? És ráadásul ennek az ünnepnek van egy nagyon-nagyon különös jelentősége. Ma reggel nem tudtam még figyelni, de azért utána néztem a könyves polcomon, hogy a lomsátor ünnepe az héberül a szukótnak az ünnepe. És ilyenkor két dologra emlékeznek. Egyrészt, ugye mi a feladat? Az a feladat, hogy különböző lombokat hozzanak, és költözzenek ki a lakásukból 7 napra. A nőknek nem volt kötelező, speciális okok miatt, és a nagyon gyengéknek nem volt kötelező, megint speciális okok miatt, de gyakorlatilag mindenkinek, már éppen azt mondhatnánk, hogy na végre, márkal is van, biztonság is van, az erkölcsi rend is helyreállt, pihenhetünk. És akkor mit mondanak? Nem. Most 7 napig lombsátorban fogunk lakni. Hát, azt hiszem, már én sem vállalkoznék rá olyan magától értetődően. Mert ez azt jelentette, ráadásul ez a lombsátor ünnepe nem a nyári időszakban van, hanem az őszi időszakban, amikor már egy kicsit úgy, ki, hogy is mondta valakit reggel, amikor már úgy harmat van, amikor már úgy reggel úgy csípősebb egy kicsit az idő. De hát ott a lombsátor alatt még akkor is a takarókat viszünk ki, nem, ott meg lehet érezni. És ennek az ünnepnek két jelentősége van a zsidó írásmagyarázók szerint. Egyrészt emlékezni a pusztai vándorlásra. Nem volt nekünk mindig ilyen jó dolgunk, mint amennyire most van. A mi őseink sátorba laktak. Azaz, az elődeink szenvedése, nyomorúsága, hite benne van abban, amivé mi ma lettünk. És biztos, hogy annak is része van, hogy fölöttem is múlnak az évek, de talán egy kicsit bölcsebb is lettem, és egyre inkább úgy látom, hogy aki nem tanulta meg tisztelni az előző generáció munkáját, annak a népnek tényleg nincs jövője. Csak ott van jövő, ahol tudjuk, hogy nem biztos, hogy mindent tökéletesen tettek az előző generációk. Nem biztos, sőt, sok hibát, gondoljunk csak a pusztai vándorlás, ami minden volt ott. Lázadás, kis hiány megkövezik Mózes, kis hiány bálványimádók lesznek, van ott aranyból imádás. Nem csináltak mindent tökéletesen az elődök. De végig csinálták a pusztai vándorlást. De bejöttek a Kánán földjére. De megírták ezt a harcot. De fölépítették ezt az országot. Nincs jövő a múlt tisztelete nélkül. És milyen érdekes, hogy rögtön ennek a népnek az erkölcsi megújulásának ez az egyik záloga. Hogy megünneplik ezt az ünnepet, ami emlékezés arra, hogy vándorok voltunk. Nem laktunk mi mindig kerített városba. Nem voltak nekünk mindig ilyenek a lehetőségeink. Hálásak lehetünk az előző generációnak, mert tulajdonképpen milyen jó dolgunk is van. Amikor az ember egy kicsit így kivonul a civilizációból, csak egy kicsit, akkor érzékeli ez, hogy hát azért nem is olyan rossz dolog, hogy meleg víz folyik a zuhanyomból. Nem is olyan rossz dolog az, ugye? Meg nem is olyan rossz dolog az, hogy a közelemben van egy közért, és le tudok szaladni hideg ásványvízért. Meg sok-sok minden ilyet ér, meg ilyenkor az ember. A szukkót ünnepenek az egyik része az, hogy emlékezés a pusztai vándorlása, a másik része pedig a tó, pontosan a tóra adásának az ünnepe. Hogy azt ünneplik, hogy adatott a tóra, a pusztában adatott ugyanis a tóra. Hogy de jó, hogy van Szentírásunk, hát ők nem így mondták Tórán. De jó, hogy Isten szóba állt velünk. De jó, hogy van valami, ami szabályozza az életünket erkölcsileg. De jó. Ennek az ünnepe a szukkót. És van egy nagyon különös szokás, amit szeretnék felolvasni a testvéreknek. Ez az az ünnep, amikor 4 fajta növényt kötnek egybe. Ez a 4 növény a citrusfa gyümölcs, a pálmaág, a mirtusz és a fűzfaág. Ha időm lett volna, akkor még lehet, hogy képeket is hoztam volna erről, hogy lássuk, hogy négy egészen különböző növény. Hogy kerülnek ezek egy csokorba? És azt mondják az írás magyarázók, hogy a négy különböző növény, a négy különböző embertípust, a zsidó felfogás szerint a négy különböző zsidót szimbolizál, akik egymáshoz vannak láncolva, és egymásra vannak utalva. És ugye mi nem ünneplünk már lombsátoros ünnepet, de az ünnepnek ezt az üzenetét, az előző két üzenetét is, és ezt az üzenetét is átvehetjük, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Nem is olyan, mindig olyan könnyű nekünk együtt. Ezt sokszor el szoktam mondani, hogy szerintem Pálnak és Barnabás különválásának az egyik oka az, hogy Pál egy ilyen robbanó őserő, aki mindig úton van, ezer gondolata van, Barnabás pedig egy lassú, megfontolt, biztos nem hagyja el a suszkulcsait, mint én, meg a szemüvegét, meg a zsírnevedeket nehéz együtt. De Isten az ön népében nagyon különböző embereket rakott össze. Egyrészt mindegyiknek helye van, mindegyik fontos, és mindegyikre szükség van. Mindegyik nélkülözhetetlen. Arra is, aki mindent kritizál, és semmi nem jó neki igazán, mert igen, örökösszöke az ember oldalában. Arra is, aki nyugodt és megfontolt, mert meg lehet pihenni mellette. És nem fokozom tovább. De ennek az ünnepnek, a Szukkót ünnepének a negyedik jelentősége az, hogy egészen különböző emberek ott vannak Isten népében, és mindegyiknek megvan a helye, és mindegyiknek megvan a maga jelentősége. Nehémiás könyve 8. része egy nép erkölcsi megújulásáról szól. Egy népről, amelyik érdekközösségből értékközösségé vált. Ennek az értéknek az alapja a Tóra, és Mózes 54 könyve, ez egy másik történet, amit mindenkinek meg kellett értenie. Nem csak az elitnek. Egy nép erkölcsi megújulása lehetetlen bűnbánat nélkül, amit nagyon profán módon hadd mondjak így, hogy annak végig gondolása nélkül, hogy mit csináltunk rosszul, de anélkül is, hogy ez a bűnbánat ne oda vezessen, hogy törődünk azokkal, akik körünkben a leggyengébbek és a legelesettebbek. És végül még megvan az írástudók felelőssége, akik mélyebbre mennek a Szentírásnak az értelmezésében, felfedezik, hogy a megújuláshoz hozzátartozik az ünnep, és ebben az ünnepben ott van az az üzenet, hogy emlékezés az elődeink áldozatára és hitére, hálaadás azért, hogy van Szentírás, és elfogadása annak, hogy nagyon különböző emberek vagyunk egy csokorba, egy népbe, egy közösségbe, egy gyülekezetbe összekötve, és nagyon nagy szükségünk van a másikra. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, amikor kérjük a népünk megújulását, mert kérjük, akkor szeretnénk odaállni ez elé az ige elé. Hadd legyünk olyan embereké, akik értékközösséget alkotnak. Hadd legyünk olyan embereké, akiknek a bűnbánatuk nem merül ki annak felismerésében, hogy mit csináltunk rosszul a múltban, hanem hozzátartozik az is, hogy mit tehetnénk jól most. És taníts, Uram, ünnepelni, akkor is, ha nehéz ünnepelni, mert nem a hétköznapjaink földíszítése az ünnep, hanem emlékezés arra, hogy mit köszönhetünk másoknak, az elődeinknek. Megállás és hálaadás a fölött, hogy van Szentírásunk, és elfogadása annak, hogy vannak, hogy egy csokorba vagyunk kötve másokkal. Köszönjük neked most ennek a könyvnek, Nehémiás könyvének a tanítását. és add meg nekünk, hogy a közösségünk, egyházunk, népünk megújulhasson ezeken az alapokon. Amen.